Köszönjük, hogy van egy darab gyönyörű gyerekünk, úgyhogy mai alkalommal egy rövid történetet mondok el. Az a cím ennek a történetnek, hogy a lámpás. Biztos láttál már vonatot, és utaztál is talán rajta, ugye, anya, apa? Még...
Vonatot?
Vonaton, ja, te, bocsánat. Vonaton utaztál már vonatom?
Igen.
Igen, és láttál is vonatot távolról is, ugye? Na, egy olyan időben történt ez a történet, amikor még nem voltak sorompok, tehát amikor az autók nem álltak szépen sorba, mert ugye a sorompó jó sokáig ott le volt eresztve, és a vonatok ugye mentek jobbra-balra, és addig megvédték a sorompóval az autókat. De egy olyan időben történt, amikor még egy bácsi volt, aki egy lámpással ment oda, és jól lengette a lámpást, és akkor az autó látta, hogy a lámpás lengetik, és le kellett állni a sinek előtt. És hát a történet szerint ez a bácsi látta, hogy jön egy rettentő nagy sebességgel közlekedő autó. Hát abban az időben, hogy a nagy sebesség az nem a 300 kilométer volt, hanem egy kicsit kevesebb, de minden esetre mégiscsak gyorsan jött. És tudta, hogy jön a vonat. És a rettentően lengette a lámpását, hogy ebbe jelezze, hogy meg kell állni, sorompó ugye nincs. És az autó, mintha nem is látott volna semmit, ment, úgyhogy végül el kellett ugrania a bácsinak a lámpásával együtt, de szerencsére a vonatnak a ponta fénye szembe világított az autóval, és egy rettentő nagy fékezéssel éppen, hogy nem koccanással, de megállt az autó. És akkor reszketve ez a bácsi oda megy ehhez az emberhez, aki vezette az autót, hogy hát ember, hát nem láttad, egyfolytában lengettem. Azt mondja, de hát nem volt meggyújtva a lámpás. Úgyhogy ez az a történet arról szól, hogy mi olyanok vagyunk a Jóisten szemében, mint kicsi lámpások. Lehet, hogy nem túl nagy a fényünk, de mint kis lámpások, és szólunk az embereknek, ha baj van. Ha valami rossz felé mennek, például túl gyorsan mennek a vonat felé, vagy szakadék felé mennek, és akkor mi szólunk. Volt egy kislány, amikor volt egy nagy cunami. A cunami az olyan, hogy óriás nagy hullámok jönnek, több méteres hullámok ki a tengerpartra, és volt egy 10 éves kislány, az nagyobb volt, mint te, jóval, aki tanulta az iskolába, hogyha visszahúzódik fél kilométerrel, tehát jó mélyre behúzódik a tenger, mintha nem is, ott végig üres volt, képzeld el, de akkor tudta a tanulás nyomán, hogy most ez ki fog majd jönni nagy hullámokkal. És ott kiabált a kislány, de nagyon kiabált a kislány, hogy gyorsan menjenek el, de sokáig nem kiabálhatott, mert a szülei fogták, és ugye ők hittek a gyereknek, és elmentek. És valóban több méteres hullámok jöttek ki. Ő egy kis lámpás volt, tudod? Ő szólt időbe azoknak, akinek kellett. Te is, hogyha valamit látod, hogy valami gond van, baj van, akkor szóljál szépen, figyelmeztes felnőtteket, és lehet gyerekeket, és csak nagyon szépen, kedvesen tegyed, jó? És akkor te egy kis lámpás leszel, jó? És ugyanezt kérem a felnőttektől is, kicsit nagyobb lámpásként. Köszönöm. Nagyon nagy szeretettel, és tényleg nagy örömmel köszöntelek benneteket. Rég voltam itt, jó látni titeket. Tehát egyszerűen jó látni az arcotokat. A mai alkalommal egy olyan témakörről beszélgetünk, amilyen segítségül hívjuk a fantáziánkat. Tulajdonképpen erre kaptuk a fantáziát, hogy amikor Isten mond nekünk valamit, azt el tudjuk képzelni. Úgyhogy kérem, hogy mindenki vegye le a fantáziáját, és használjuk. A mai témánk címe az, hogy csatatér a Földünk. Ma úgy fogjuk úgy fogunk rátekinteni erre a gyönyörű kék bolygóra, amiről azt mondták az űrhajósok, hogy hát nagyon-nagyon szép a bolygónk, ugye az űrhajóból, de úgy fogunk már rátekinteni a bolygónkra, és a rajta levő lakókra, és ahogy Isten tekint ránk, ahogy a mi jó úrunk látja. És azt hiszem ez a látásmód egy másfajta látásmód lesz. Az egész földünk egy hatalmas csatatér, és tele van halottakkal. Tele van csontvázakkal. Egy különös párbeszéd zajlott le abban az időben, amikor Jézus itt volt a földünkön, ugye már szolgálati időszakában. Éppen valakinek azt mondta, hogy az embernek, fiának nincs hova lehajtani a fejét, és utána viszont valaki másnak meg azt mondta, hogy gyere, kövess engem. Lukács evangélium a 9. fejezet 59. versénél, nyissuk meg a Bibliánkat. Tehát Lukács evangélium a 9. rész 59. verse, és ott a 59 és 60. verseket olvasom. Mondta pedig másnak, kövess engem, azt pedig mondta, Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig neki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Elsőre olyan meghökkentő a jézusi válasz, de hát természetesen nem arról volt szó, hogy éppen az édesapja meghalt az illetőnek, hanem ő arra gondolt, hogy hát most még az édesapámnak én támasza vagyok, vagy ki tudja milyen típusú, stílusú édesapja volt, és majd amikor az édesapám már hát elcsendesedik, elhúny, akkor majd jövök és követlek téged, ki tudja mennyi idő múlva. És erre Jézus azt mondta, hogy hagyd, hogy a halottak eltemessék az ő halottaikat, te pedig kövess engem, és ne tartozzál a halottak közé. Ugye ez volt az ő nagyon-nagyon meghökkentő válasza. Milyen halottakról beszélt Jézus? Efézusi levélben a 2. fejezet 1. verse ezt magyarázza nekünk, hogy holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. A legérzékletesebben Ezékiel prófétánál látjuk, hogy hogyan látja Isten a földünket, hogyan látja Isten a bűneikben halott emberiséget, hiszen sajnos a mi emberiségünknek a legnagyobb része ilyen állapotban van. Keressük meg Ezékiel könyve 37. fejezetét, itt Ezékiel látomásába pillantunk bele, és mondom, most kérem a fantáziátokat, hogy használjátok, és olvassuk el az Ezékiel könyve 37. részből először az első 4 verset és a 11. versnek az első mondatát. Tehát a 37. fejezet Ezékiel könyve 1-től 4-ig, majd a 11. vers első mondata. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és íme felette sok volt a bőrszínén, és íme igen megszáradtak. És mondta nékem, embernek fia, vajon megélednék ki ezek a tetemek? És mondék, Uram Isten, te tudod. És mondta nékem, profétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. És a 11. vers első mondata, és mondta nékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Ez a szakasz hármas proféciát ölel magába, abból most már a kettő vonatkozásáról fogunk beszélni. Az első vonatkozás, az pont ugye Nehémiás időszakát vettük át szombatiskolába, azt pedig, vagy vesszük át, az pedig már a fogság utáni időszakról beszél Izrael népe körében és az új felépített város területén. Most viszont visszamegyünk a fogság előtti időszakra, amikor még meg lehetett volna előzni a fogságot, a babiloni fogságot, és amikor mintegy 19 éven keresztül proféták szóltak Isten népéhez, hogy megpróbálják megállítani a bálványimádó szokásaikban. De hiába beszéltek, hiába hívták megtérésre Isten népét, végül a babiloni leigázás nem lehetett elkerülni. És a prófétai szavak süket fülekre találtak. És elkerülhetetlenné vált, hogy bekövetkezzék azt, amit Isten ugyan látott előre, de nagyon szerette volna a népét megkímélni ettől. Az Isten nélküliség állapotában az ember olyan, mint egy halott kiszáradt tetem. Nagyon érdekes ez a kifejezés, amikor voltam Izraelben, akkor láttam a zsidóknak a temetkezési szokásait. Nekik nem úgy történik a temetkezés, mint nálunk, hogy a halott embert ugye egy bizonyos idő után, attól függ, hogy éppen hát mennyi napot tölt el a halottas házba, berakják egy koporsóba, vagy hát más módon ugye temetik, és akkor beteszik a földbe. Hanem ott náluk úgy történik, hogy a csontvázat egyszerűen leteszik egy helyre, megfelelő helyre, ugye Jézus korában barlangba tették be, vagy ilyen kivágott sziklasírba, és ott a tetem szépen megszárad, nem tudom szebben mondani, hogy azért ne legyen fájó, megszárad, és amikor már teljesen megszáradt, akkor egy ekkora kis ládába beteszik az összes csontvázat, és akkor eltemetik. És ugye még az a szokása a zsidóknak, hogy nem mehet el temetőbe valaki, csak akkor, ha a saját sírjához megy, tehát valakihez, és akkor visz magával egy követ, egy kavicsot, vagy vant, és ráteszi. És amikor ilyet láttam, hát ugye mi bemehettünk a temetőbe, nem szólt ránk, de az illető, aki kísért minket, az egy zsidó ember volt, és ő nem ment be, hanem kintről beszélt hozzánk. És láttuk, hogy az egyik síron nagyon sok kavics van, a másikon meg alig volt valami. Úgyhogy ebből látszott, hogy ki látogatja. Tehát ott nem virág, vagy elszáradt virág, vagy valami ilyesmi volt, hanem kavics. Egy nagyon érdekes módon fejezték ki a gyászukat, az Isten tiszteletüket, illetve hát az illető iránti szeretetüket. Ezt csak azért mondom, mert hogy amikor ilyen megszáradt tetemeket látunk, az körülbelül egy év múlva történik meg egy emberrel, hogyha egy ilyen helyen van, és utána teszik a ládikába. Ez olyan, hogy ez már egy hosszabb idő, amíg az ember ilyen állapotba kerül. És azt mondja, hogy Isten népe a babiloni fogság előtt ugye már hosszú ideje bálványimádási állapotban volt, és hosszú ideje teljesen elszáradt már. Tehát nem volt eltemetve, hanem ott volt, mint egy csatatéren a földön. És úgy gondoljátok el, ahogy ugye leírja Ezékiel proféta, hogy a csontvázak nem is egy helyen voltak a tetemek, hanem egyik itt szorva, a másik ott szorva, tehát mindegyik tetem máshol volt, majd később erről olvasunk is, és tel is teli volt a völgy. És a Jóisten ezen keresztül mutatja, hogy ő lenéz a földre, és azokat az embereket, akik valamilyen bűntől eltaláltattak, valamilyen bűntől az ördög kezébe kerültek, és fekszenek jelképes értelemben, mint száraz tetemek, azok tulajdonképpen az egész földünk olyan, mint egy csontváz tenger, mint egy csontváz óceán. Így néz le ránk. Másodlagos értelemben pedig a lelki Izraelről szól. A lelki Izrael is ugyanígy fekszik, akik még nem születtek újra, vagy nem tértek meg újból akkor Istenünkhöz. Izrael mai népéről, tehát Isten mai népéről is erről beszél, hogy szétszórt csontokként fekszenek szerte a világon, bármely földrajzi területen. Sátán ugyanúgy különböző eszközökkel győzi le. Ugye, melyik a mai élő nép, Istent magának, és Istenhez tartozónak vallon népnek, mi a mai fegyver, amivel az ördög le tudja őket győzni. Keressük meg Timóteus második levelét, és itt nézzük meg a csapdákat. Bármelyik, amelyik úgy érezzük, hogy nem olyan fontos, már veszélyes számunkra. Tehát 2 Timóteus, Timóteus második levele, és ott pedig keressük meg a harmadik verset, ez egy eléggé ismert szakasz, de most az a kérdésem, hogy ilyen szempontból nézzük át. Tehát Timóteus második levele, harmadik rész, első 5 verset olvasom. És ugye az 5. versnél azt mondja, hogy kiknél megvan a kegyességnek látszata, tehát látjuk, hogy Isten népéről van szó. Ugyanúgy, mint ahogy az előzőnél a Izraelről beszélt. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban, tehát nálunk most, nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgok, kétkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, ugye az azt jelenti, hogy irgalmatlan, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, tehát a külső látvány szerint, és vallják is, de megtagadják annak erejét, és ezeket került. Ebbe bizony még azok is beletartoznak, akik a tízszűz példázatában a balga szüzeket képviselik, akikről Isten aztán azt mondja, hogy sem, soha nem ismertelek titeket. Mi rólunk van szó, vagyis hát biztos, hogy Isten népéről, és ugye megtanultuk, hogy nem mindig másra mutogatunk, hogy ő róla van szó, mert ti rólatok van szó, mert ugye Dánielnél is láttuk, Nehémiásnál is láttuk, hogy az ember, amikor valakiket szeret, akkor együvé sorolja magát a többiekkel, igaz? Melyek az ördög fegyverei, amivel csontvázzá, megszáradt tetemekké tudja az embereket tenni? Az egyik az önzés kardjától, most csak idézek ebből a részből, lett halott. A másik attól lett életelen csontvás, hogy sóvárog a pénz után, lehet, hogy nem lesz sose tolvaj, de az életének minden része e felé szól, hogy hogy lehetne pénzt szerezni. A egy golyó térítette le a pénzsóvárgás golyóra. A harmadik a büszkeség bombájától esett darabokra, vagy a kevésség, a felfalkodottság, mindegy, hogy fogalmazom. És sorolhatnánk tovább, hogy ki melyik bűnnek lett az áldozata, és fekszik ott, és közben persze itt járkál a földön, de most mi Isten szemszögéből nézünk mindent, mintha egy különleges látcsövön keresztül látnánk. Ézsaiás azt mondja a 64. fejezetben, hogy régóta így vagyunk, megtartatunk-e. Én a mai alkalommal azért is hoztam ezt a témát, mert kérjük a drága szent lelket, hogy mutassa meg, hogy vannak egyáltalán golyók, bombák, vagy bármi bennünk. Tehát, hogy egyáltalán fekszem-e, vagy állok. Tehát, hogy milyen állapotban vagyok, mert ugye, ha csak ilyen szemmel látható módon élők vagyunk, és itt vagyunk, hála Istennek. De vajon mi van bennem, és ott a szívemben, ami miatt az ördög több szálon is engem tud mozgatni, mint egy bábút. Isten, amikor letegint a földre, akkor szenved, mert ő így lát, és most egy kicsit szenvedjünk vele együtt. De mivel ő magát meg nem tagadhatja, ezért nem hagyja az embert ilyen állapotba. Ő a végtelen szeretet, és amíg élünk, mindent megtesz, hogy talpra állítson bennünket. Egy hatalmas csontváztengert lát, benne, hát most mondom, kérdéses, hogy bennünk hol vagyunk, hogy mi hol vagyunk. Nem vagyunk tisztában a saját helyzetünkkel, sem nagyon jó, meglátjuk, hogy a másik milyen bajban van, de vajon én milyen bajban vagyok, és Isten azt szeretné, hogy talpra állítani, újra helyrehozni ezt a beteg népet. Először nekünk kell meggyógyulni, és ha mi meggyógyultunk, akkor részt veszünk, segítünk Istennek a talpraállítás munkájában, a gyógyításban. Hát emlékeztek, hogy annak idején Nikodémusnak mondta azt, hogy egy egész földi életet leélt, és Izrael tanítója volt, és nagy tiszteletű tanítója volt, hogy szükség néked ugyanan születned. Vagyis föl kell talpra kell állnod neked is. Ugyanez volt Saulus esetében is, amíg lihegve azt hitte, hogy Isten tiszteletet cselekszik, Isten népi ellen tett meg mindent. Tehát vajon mi hol vagyunk? Keresünk meg, menjünk vissza Ezékiel 37. fejezetéhez, ott javaslom, hogy hagyjuk is nyitva. Tehát Ezékiel 37. fejezet, és folytassuk ezt a részt, ezt a látomását Ezékielnek, ahogy a Jóisten mutatja neki. Tehát a 37. fejezet 5. versét, ugye az volt, hogy prófétája tetemek felől, tehát egy különleges prófétai szolgálatot kellett elvégeznie, és most az 5-től még egyszer a 11. versig elolvasom folyamatosan. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek. Íme én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétálnék, amint parancsoltanékem, és amikor profétálnék, lőn zúgás és zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondta nékem, profétálj a léleknek, profétálj embernek, fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen. A négy szelek felől jöl elő lélek, és lehelyezzek be a megölettekbe, hogy megéledjenek. És profétáltam, amit parancsolta, és beléjük ment a lélek, és megéledtek, és álltak lábaikra felette igen nagy sereg. És mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Ez a rész olyan, mint egy felgyorsított filmfelvétel. Ugye láttatok már olyat, amikor egymás után azt látjuk, hogy elvetik a magot, aztán már bújik ki a kis palánta, aztán egyre nagyobb, aztán végül virágba borul, és már kész. És ez mindegy másodpercek alatt. Na körülbelül így kell elképzelni ezt a részt is, amikor Jóisten elmondta Ezékielnek, és hogy mi is el tudjuk képzelni, hogy ugye Jézus azért jött el, hogy az ördög munkáit lerontsa, és itt ez a csontvászra fedett bolygó, ez az ördögnek a tette, az ördögnek a munkája. Hogyan léphetett közbe Isten, hogyan teheti meg a szeretet és az igazság törvény fényében, hogy talpra állítsa ezeket a megszáradt tetemeket, akik az ördögé lettek, vagy így, vagy úgy, vagy valamely más területen. Ellen White a következőket írja a Szemelvények első kötetében. Itt olvasom hát nem az angol oldalszámot mondom inkább, hanem a magyar oldalszámot, a 252. oldal első bekezdésébe. Milyen ellentét, Krisztus, mint második Ádám, ez a címe ennek a résznek, és azt írja, hogy milyen ellentéte volt ennek a második Ádám, amikor elhagyatott pusztába ment, hogy ott egymaga küzdjön Sátán ellen. A bűnesettől kezdve Krisztus eljöveteléig az emberek mérete és testi ereje csökkent. Erkölcsi színvonaluk is egyre mélyebbre süllyedt. És most figyeljetek, ezért a mondatért hoztam ezt a részt. Ahhoz, hogy Krisztus felemelje az embereket, saját szintjükön kellett elérni őket. Magára öltötte az emberi természetet, részesült az emberiség gyengeségében és eltorzulásának következményeiben. Aki nem ismerte a bűn, bűnné lett érettünk. Az emberi nyomorúság legmélyebb szintjéig alázta meg magát, hogy elérhesse az embereket, és visszahoztassa abból a romlásból, amiben a bűn döntötte őket. Tehát még egyszer, az ember nyomorúság legmélyebb szintjéig alázta magát, hogy elérhesse az embereket. És ma ezen gondolkodunk, hogy mit jelent az, hogy az emberi nyomorúság legmélyebb szintjére kellett lemenni, hogy elérhesse az embereket. Azt olvastuk ugye, hogy, és azt látjuk Ezékiel prófétánál, meg erről beszélt Jézus annak, akit elhívott, hogy kövesse őt, hogy a bűnben heverő élettelen csontváz az a halott lelki állapotban levő ember, aki magától soha nem fog fölébredni. Aki így is mondja, nem éberkómában van, hanem egy olyan állapotban, hogy nem tud magáról. És ennek persze a földön él, mozog, tesz, aztán meghal. Tehát erre a szintre kellett Jézusnak leírni az elszáradt csontvázak szintjére, tehát a legmélyebb szintre, hogy innen ki tudja emelni az embert. A kardot, a golyókat, tehát most amit felolvastam az előbb a Timóteusi levélből, ezeket a bűnöket mind magára vette, és átélte ennek a szenvedését és fájdalmát. Tehát a bűnök legmélyebb mélységéig ment le Jézus. És ahhoz, hogy fölemelhesse az embert, bűnné úgy olvastuk, és átokká kellett válni a Jézusnak. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán talpra állíthassa ezt a hatalmas sereget, először minket, és aztán majd a többieket, akik hallgatnak majd az Istenre, és remélhetőleg rajtunk keresztül a Szentlélek által ránk is, az üzenetre, inkább így mondom, az igére. Azt mondja, először neki bűnné átokká kellett válni, és most keressük meg a 22. Zsoltárt, és nézzük meg, hogy ez szó szerint megtörtént. Tehát a 22. Zsoltár, Messiási Zsoltárban találjuk, a 7. verstől idézem. Ez ugye Jézus haláláról beszél, és szenvedéséről a kereszten. 7. verstől olvasom. De én féreg vagyok, s nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Olvasom utána a 15. verset. Mint a víz, úgy kiöntettem. Csontjaim mind széthullottak, figyeltek? Csontjaim mind széthullottak. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. 16. vers. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. És utána még ugye beszél ez a rész arról, hogy hogy megszámlálhatnám csontjaimat, kezemet és lábamat átlukasztották. Tehát végig mondja Jézus, és a csontról beszél, és azt, figyeltek, azt mondja, hogy a csontjaim széthullottak. A csont szintre jött le Jézus. Arra a szintre, amiben egy lelki halott ember van. És nem csak azt mondja, hogy megszáradt tetem állapotát élte át, hanem a teljesen a bűn átjukasztotta kezét, lábát, és széthullott a csontja. Jézus ezt élte át, amit mi élünk át, amikor az ördög eltalál minket a nyilával. Ha visszamegyünk Ezékiel könyve 37. fejezetéhez, akkor azt látjuk, még egyszer az első verset olvasom, és a 7. verset. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az űr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És a 7. vers. És mikor profétáltam, lőn zúgás és zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. Ő is szét volt hullva. Ott a keresztfán átéltem mindezt, amit a földön mindenki, valaha élt ember, és még az ő eljövetelig élni fog. Mindegyikünknek átélte, és ugye mindegyikünk az ördög kardjától, golyójától, bombájától, és amit akartok, a bármi fegyvert el lehet mondani, mindegyikünk volt már száraz tetem. És még azt se tudjuk, hogy most hogy most fölálltunk-e, hogy most talpon vagyunk-e, még ezt sem tudjuk. Ha lelassítjuk a film felvételt, ugye amikor azt mondta, hogy akkor most profétálj, és szépen lassan fölállnak, bőrrel végül beborítja őket össze, inakkal, hússal és bőrrel. Ha lelassítjuk, akkor mi az első isteni lépés? Jézus annak nyomán, hogy bűnné átokká vált értünk, tulajdonképpen és magára vett a mi bűneinket, már is lehetővé tette, hogy elkezdődhessen a gyógyítás folyamata, hogy fölállítson bennünket a talpainkra. Ugye az 5. vers az előbb idéztem, de most még egyszer. Azt mondja, profétálj ezeknek a tetemeknek, imé bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. Csak ennek nyomán történhetett ez. És mi a lélek munkája? Ha Jézus az Edető út című könyvre emlékeztek, és annak a fejezeteire, akkor ugye emlékszünk először, hogy a bűnfelismerés az, ami segít rajtunk. Ami azt jelenti, hogy én egyáltalán bűnnek látom a bűnt. Hiszen bűn miatt fekszik az ember, és mondom, még egyszer Isten szemszögéből nézzük. Bűn miatt fekszünk a földön, ha fekszünk, vagy bárki, akit szeretünk, vagy akivel beszélgetünk, az mind a bűn miatt fekszik. Átjárta az ördög golyója a szívét. És meg kell tanulnunk úgy látni a bűnt, ahogy Isten látja. Olyan gyűlöletesnek, olyan undorítónak. Hogyha az ember megérte, hogy Jézus érte jött el, és érte, átélte ugyanezt, nem csak ő érte, nem mindenkiért, de ő érte is, akkor az ember már nem elméletinek tartja a bűnt, hogy itt elolvastam, hát igen, nem szép dolog, de megyek tovább, hanem akkor én tudom, hogy az egy szörnyű dolog az a bűn. Az valami iszonyatos undorító. És amikor az ember erre rájön, na akkor társul hozzá a menny legnagyobb ajándéka, a lélek legnagyobb ajándéka, a bűnbánat. Amikor az ember egyszerűen megutálja, meggyűlöl, én nem akarom többet ezt elkövetni. És akkor az ember sír. Vagy kívülről is látható, vagy csak belül zokog, de egy biztos, hogy ez a sírás nem elveszi az ember erejét, hanem megsokszorozza. Ezzel az ember föl tud állni, mert Isten már emeli is fölfelé. És a bűnbánat után jön ugye azhoz, hogy az ember megvallja, és azt mondja, hogy soha többet nem akarja elkövetni. Soha többet. Amikor megtanuljuk úgy gyűlölni, úgy látni, és úgy gyűlölni a bűnt, ahogy Isten, akkor Isten nem sokára már egy kész népet fog nevelni, egy bölcs népet, aki segít többieket talpra állni. Mert a bűngyűlölettel meggyűlöljük az ördögnek a csapdáit is. Észrevesszük. Egyszerűen nem lépünk bele, mert nem, számunkra már nem értékes, mert undorító az egész. És ez a nép, amikor így már talpra áll, ez a nép egyetlen egy dolgot fog tudni. Ez a legfontosabb, minden más mögé sorolódik. Hogy az Istenre van leginkább szüksége. Mindennél jobban az Istenre. Ez az Istentől való függés. Azt hallottam, hogy végeztek egy felmérést az adventisták között, és azt mondták, hogy tehát anonim módon, tehát mindenki lemerte írni, legalábbis aki lemerte írni, és általában ez Magyarországon is érvényes, nem tudok hozzászólni, hogy az adventisták 70%-a függő. hogy ez most miben függő? Ugye nem csak kávé, bár a kávé szerintem az szinte természetes, hogy valaki kisszák. De hogy miben függő? Én ez nem, tehát én most nem gondolok drogra, bár semmit nem tudok, nem tudom, hogy miben függők. Akik leírták, leírták. Én nem olvastam ezt a tanulmányt, csak hallottam. De egyet tudok, hogy amíg függünk bármitől, ami nem Isten, addig még nem vagyunk talpon. És amikor arról beszélek, hogy a mai nép az fekszik egy nagy része, és nem tudom, hogy én mit csinálok, de Isten tudja. A 70% az biztos fekszik a mai adventistáknak. És mi vagyunk az a nép, akiknek talpra kéne állítani a többieket. Ha viszont az ember eljut odáig, hogy rájön, hogy egyes egyedül Istenre van leginkább szüksége, és ezt minden nap, ez nem csak egy ilyen szombat volt, vagy ünnep volt, vagy most egy jobb érzésem volt, vagy énekeltem valamit, hanem ez a normális. Mert tudom, hogy nála nélkül semmire, tényleg semmire nem vagyok képes. Amikor az ember ide eljut, és már Istentől függ, akkor Isten elvágja a többi függő szálakat. Akkor megszabadul az ember. Ezért mondja Isten, hogy minden nap, tehát nem csak egyszer, szükség néktek újonnan születni. Ezékiel könyve 37. fejezet 10. versében azt olvassuk, hogy és prófétálék, amint parancsolta, és beléjük ment a lélek, megélednek, és állnak lábaikra felette igen nagy sereg. Ez meg fog történni, már történik. Mert mielőtt Jézus eljön, lesz egy nép, azt mondja a Biblia, ez egy bölcs nép lesz. A bölcsesség az a jellemző, hogy elkerülik a gonoszságot, ugye az Isten félelem lesz a jellemző az életükre, értelmes nép lesz. És azért lesz bölcs, mert utat tud mutatni. Lámpások leszünk, ugye, ahogy a történetre is beszéltem. Ha Isten szemével látjuk a földünket, ma még óceántengert látunk, egy csontvázat betöltött óceántengert. De itt-ott-amott már állnak. És az ember vajon, hogy vajon mi közöttük vagyunk-e, vajon mi már áldogálunk-e, vagy még éppen csak próbálok felülni, törlöm a szememet, álmos vagyok. Isten tudja pontosan. Vajon mi hol vagyunk, az én azt javaslom, hogy azért jó lenne ezért imádkozni. Hogy Uram, te mutasd meg, mert olyan hamar látom, amikor olvasok valamit, hogy na ez a testvéremre vonatkozik, ez a házastársamra vonatkozik, az a gyerekemre vonatkozik, az meg a szomszédra. Na és rám? Úgyhogy én nagyon komoly elcsendesedést javasolok. Úgy eszembe jutott, amikor ma a szombatiskolát vettük, hogy milyen csodálatos zenei Isten tiszteletük volt. Nekem eszembe jutott egy csend Isten tisztelet is, amikor Jerikót 7-szer megkerülték, és csak a kürtök kürtöltek, és mindenkinek csendbe kellett lenni, Jerikó nagyon, nagyon nagy város volt. És meg se szólalhattak. És csendbe mentek, ez elég félelmetes lehetett. Na testvérek, nekünk erre a csendre lenne szükségünk. Ahhoz, hogy Jerikó falai leomoljanak, ahhoz, hogy függéstől, ami nem az Istentől van, megszabaduljunk, egy nagyon komoly csendre lenne szükségünk. Nem a többiekkel való, persze szeretnénk kell egymást, kommunikálni kell egymással, most nem erre gondoltam, de szükségünk van az Istennel való nagyon-nagyon mély, bensőséges kapcsolatra. És ha megkeressük Mikiás könyvében a 7. rész 8. verset, akkor ha elestünk, akkor ez egy nagyon segítő vers. Már ez egy gyógyulás, ha én beláttam, hogy hát elestem. És ugye, amikor beverem a lábamat, kezemet, elestem, megcsúszunk a ónos földön, vagy vízes földön, akkor magától értetlenül felfedezem, hogy elestem, és ha nem szeretném bevallani, akkor is mindenki látja körülöttem. De ha belül történt, mondjuk a gondolkodásomban történt valami, olyasmi, amit nem is látnak a többiek, én tudom, de hát nem beszélek róla, akkor mi van? Akkor is elestem. Mikás könyve azt mondja, a 7. rész 8. verse, ne örüljén ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségbe ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr az én világosságom. Még én nem vagyok lámpás, de az Úr az én világosságom. És emlékeztek példabeszédek könyve 24. fejezetében, és van egy rész a 16. versben, hogy ha 7-szer elesik az igaz, felkel. De nem tornaóra a mi földi életünk. Elnézést azért a kicsit profán kijelentésért. Nem, elesünk föl, nem erről szól, hanem tanulni kell abból. ha el is estünk, mindegyikünknek van gyenge pontja. És nehogy azt higgyük, hogy a másik gyenge pontja az én gyenge pontom. Általában ott szoktuk elítélni a másikat, vagy bocsánat, de véleményt alkotunk róla, ahol én úgy érzem, hogy állok, és már el is estem. Tehát az ember, amikor eljut oda, hogy már olyan alázattal van Isten és embertársa iránt, hogy tudja, hogy fognom kell a kezet, ahogy egy pici lány fogja az apa vagy anya kezét. Ha ide eljutottunk, akkor van esélyünk arra, hogy már talpon állunk, és el nem engedem azért, hogy de hogy engedem el Isten kezét, és megyek, és segítem a másikat. Egyik kézzel fogom Isten kezét, másik kézzel segítek fölállni a másiknak. Ehhez, hogy én ne essek el újból, Isten védő, támadó fegyvereket ad, de most erről nem beszélünk, Efézus 6. levelében, az 6. szakaszában érdemes újból és újból elolvasni majd. Én most csak egy rövidített részt olvasok, és ebből hívnám fel a figyelmet. Korintusi 2. levél, a 6. fejezet, 6. versét és a 7. versét. Ugye itt egy nagyon szép felsorolást olvashatunk Pál apostoltól, hogy milyen a hívő ember élete, de most csak a 6. verstől olvasom. Tehát 6. fejezet, 6. vers. Tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, erre felhívnám a figyelmet, szívességben, szentlélekben, tettetés nélküli való szeretetben. És azt mondja, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és balfelől való fegyvereivel. Tehát evel kell felfe igazmondás és Isten ereje. Olyan, mint a két oldalról, két mankó, két karó támogatna engem. Igazmondás, ugye az is csak Istentől van, és az Isten ereje, vagyis a Szentlélek jelenléte. Ugye Sátán a hazugság, a csalás, az ámítás atya, és evel szemben van az igazmondás lelke. És Jézus mindig azt mondta, hogy megvan írva. Amikor kicsi volt, fiatal, és a testvérei mind bántották, mert semmi olyan dologban nem vett ész Jézus, amiből tudta, hogy ez már az ördög munkája. Mert a Szentlélekkel olyan teljes volt. És akkor állandóan csúfolták, és nem értették, és különcnek tartották. És akkor mindig türelmesen magyarázta, hogy de hát megvan írva. Még az édesanyjának is ugye ezt kellett elmondania. Ő nyilvánosan bemutatta egész földi életében, hogy hogyan kell ezt a két fegyvert használni, az igazmondást, meg van írva, és a Szentlélek jelenlétét, amit hitáltal kapott, ő is ugyanúgy, mint bármelyikünk, hogyha hiszünk Istenben. Ellen White, szintén a Szemelvények első kötetéből olvasom, a 240. oldalról, a 3. és 4. bekezdést. Itt is egy kicsit a szövegösszefüggés miatt egy picit hamarabb kezdem el, de majd felhívom a figyelmeteket arra a lényegre, mindjárt én ezt választottam. Sátán legsikeresebb kísértéseinek egyike a világiasságra való csábítás. Úgy alakítja az ember életét, hogy szívét és elméjét annyira lekössék a világi kívánságok, hogy a mennyei dolgok számára ne maradjon hely. A világ szeretetével tartja fogva az emberi elmét. A földi dolgok elnyelik a mennyeieket, és az Úr kikerül a figyelmünkből és gondolataikból. Hamis tanok, hamis istenek kerülnek az igazság helyére. A világ dísze és csillogása bűvkörébe ejti az embereket, akik annyira kötődnek a földi dolgokhoz, hogy közülük sokan bármilyen jellegű bűnt elkövetnének a világi nyeresség érdekében. És most jön a szakasz. Ez volt az a pont, ahol Sátán el akarta ejteni Krisztust. Tehát, ha nem lett volna megkísérthető ezen a ponton, nem kísértette volna meg, igaz? Tehát ugyanúgy megkísérthető volt ő is ezen a területen, hiszen közülünk született, testből és vérből volt. De most figyeljetek! Tehát ez volt az a pont, ahol Sátán el akarta ejteni Krisztust. Azt gondolta, hogy az emberi természete miatt könnyű lesz győznie. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. De Krisztus nem ingott meg. Na most figyeljetek, azt mondja, érezte a kísértés erejét, Mégis az emberiség érdekében szembeszállt vele, és leküzdötte azt. Ugye annyival jobban éreztem, amennyivel ő tisztább volt, és mivel ő teljesen tiszta volt, így ez rettenetes erővel tölt rá az. Hát ugye egy más út lehetett volna, nem kellett volna neki a szenvedés, a mélységes Istentől való elszakadás fájdalmát átélni. Tehát érezte a kísértés erejét, de leküzdötte azt. Egyedül azt a fegyvert használta, amelyet minden más ember is használhat, a hatalmas tanácsos igéjét megvan írva. Ezt a két fegyvert, jobb és baloldali fegyvert ne felejtsétek el. Mindig eszembe jött a Zsoltárokból, a 139. Zsoltárból, Dávid Zsoltár, amikor azt mondja, hogy elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Amikor így, tehát ez a két fegyver velünk van, ez pontosan egy ilyen állapot, egy védelmi állapot, és egyben támadó állapot is. Ugye ma köponyák fekszenek a földön, most már megtanultunk Isten szemszögéből látni a földre. Amikor kimentek, akkor ne rázzátok meg így a fejeteket. Mert akkor megmarad bennetek az a fajta szeretet, az a mentő szeretet, ami kell a virágnak, hogy meg tudjuk őket menteni. Nem úgy, amikor én akarom, meg ahogy én elképzelem, hanem ahogy a Szentlélek vezet napról napra. Ugye a koponyák, meg a ki tudja hol elszorva a csontvázak, azok sátán lelkületével fekszenek a földön, és igen, megszáradtak. Az álló emberek, akik már fölálltak, ugye azoknak fejébe, szívébe Isten gondolatai vannak, és Isten szeretete, mentő szeretete. Neki adják át az életüket, remélem mi vagyunk, akik neki adjuk át az életüket, és szolgálunk a környezetünkért. Meddig tudunk állva maradni? Mikor nem talál el bennünket valami fajta sátáni csapda? Az rajtunk múlik, a döntésünkön, a reggeli döntésünkön. Az, hogy a csatatéren feküdni szeretnénk, vagy nem is érdekel már minket, már belefáradtam ebbe a nagy küzdelembe, levágom a keresztemnek egy részét, ahogy hallottuk a versbe, vagy pedig az Istentől nyerek minden reggel új erőt. És ugye azt is tanultuk a szombatiskolában, hogy az Úr a ti erősségtek, az Úr öröme a ti erősségtek. Hát örömmel lehet kezdeni minden napot. De ahhoz nekem át kell adni magam a kereszten, és hátrább kell lépni, hogy éljen bennem Krisztus. Nekem gyűlölni kell, és ezért imádkozni kell, mert egyáltalán nem gyűlöljük. Gyűlölni kell a bűnöket. És aminek gyengeségem van, tudom, azt különösen kell könyörögni, hogy hadd gyűlöljem meg, és undorodjak tőle. És szeretnünk kell az ellenségeinket. Ez sem megy csak úgy. Emberi természetből soha nem megy, hanem kérni kell a jó atyát, hogy tanítson meg minket szeretni az ellenségeinket. Ha bennem van és bennem marad, akkor állok és szeretem az ellenségeimet. És akkor egészen biztos, hogy benne vagyok abban a mentő csapatban, abban a mentő expedícióban, ami ez az evangéliumot fogja a befejezésül hirdetni az egész világon. De ahhoz nekem ma föl kell készülni. Fizikailag és lelkileg. Memóriában is, de főképpen az Istennel való közösségben. Úgyhogy testvérek, mindenki maga dönti el, hogy állni szeretne, egyáltalán fölállunk-e, ugye állunk-e, kérni kell a Jóistent, hogy mutassa meg, sokkal többet kéne saját magunkkal foglalkozni, és nem másokkal. Másokkal azért foglalkozunk, hogy a Jóistennek, amikor mutatja, és ahogy mutatja, akkor segítsünk neki. Mert nagyon finom kézzel kell másokhoz nyúlni, jelképes értelemben mondom, ez nem elefánt a porcelánboltban. A lélek az egy nagyon finom, törékeny valami, egy virág és pillanatokat letörik. Egy ember se lehet csak úgy noszogatni, toszogatni. Amikor eljön az ideje, majd a Szentlélek elkészíti, és velünk együtt segít abban a folyamatban, ami éppen jön. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy azok között lehessünk, és jó lenne nem egyedül dönteni ebben minden nap, de egyedül is meg kell hozni a döntést, hogy mi igenis el akarunk készülni, mi igenis álló csapat akarunk lenni, igenis kérjük a Szent Lelket újból és újból, és szeretnénk, ha még sokan fekszenek, és a földön a többség fekszik, mi vállaljuk, hogy mások vagyunk, mi vállaljuk, hogy mi állunk, és vállaljuk ennek a következményét is, mind pozitív, mind negatív következményét. A Jóisten áldja meg bennetek ezeket a gondolatokat, és hozzátok meg napról napra a legjobb döntést. Amen. Istenünk, te hatalmas és csodálatos Isten. Köszönjük a megváltási tervet, köszönjük, hogy elengedted a fiadat ide közénk, és végignézted az ő állapotát. Az, hogy olyan emberek között él, akik csontvászként darabokba hevernek a földön, és végül a te fiadnak is át kellett ezt élni, hogy bűné átokká váljon, hogy csontszintre jöjjön le, hogy az ő csontjai széthullanak, ahogy ő átélte a tőled való elszakadásnak minden kínját és a mi bűneinknek a következményét. Köszönjük, Urunk, hogy új lehetőséget, alkalmat adsz arra, hogy fölálljunk. Kérlek szépen, add, hogy ne azok közé tartozunk, akik lefekszenek, felállnak, aztán újból és újból. Nagyon szépen kérünk arra, hogy taníts minket úgy meggyűlölni a bűnt, ahogy te gyűlölöd, úgy látni, hogy milyen szörnyű ez a csontvász tenger. Úgy nézni az emberekre, miközben egyre jobban szeretjük őket, hiszen véletlenül se rúgjunk bele az ő csontvázukba, az ő tetemeikbe, hanem segítsünk rajtuk, de csak úgy és akkor, ahogy te szólsz nekünk, hiszen te ismered őket, és te nyúlsz olyan finoman az ő lelkük minden rezzülését ismerve, nyúlsz hozzájuk, hogy éppen gyógyítani tudod. Jó atyánk, így rád bízzuk magunkat, állni szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy a Szentlélek mindig velünk legyen. Azt szeretnénk, hogy legyen egy bölcs és hatalmas nép, aminek mi a soraiba vagyunk. És azt szeretnénk, Urunk, hogy ezt a fajta látásmódot, ahogy te látsz, ezt ne felejtsük el, mert akkor nagyon tudjuk szeretni a fekvő társainkat, a fekvő akár családtagjainkat, vagy testvéreinket, vagy egyáltalán idegeneket is. Akkor képesek vagyunk arra, hogy átadva magunkat te néked, a mentő expedícióban részt tudunk venni. Segíts, hogy készüljünk erre az utolsó időre, attól, hogy tanuljunk a megvan írvát, jobban értsük, jobban tudjuk alkalmazni, használni. És hogy a Szentlélek ereje, ami távol tart minket sátánnak a bűvkörétől és csábít a erejétől, hogy az mindenkor megvédjen bennünket attól, és úgy tudjuk leküzdeni a csábítás erejét, ahogy a te fiad tette, és most bennünk is teszi. Kérlek, így állj meg bennünket, és attól, hogy meghozzuk a döntést, hogy és napról napra imádkozzunk, hogy állni szeretnénk, Urunk, állni. Ha még nem állunk, kérlek, állíts fel bennünket talpra, és ha már állunk, attól, hogy állva maradjunk, és tudjunk olyan szeretettel, igazsággal tekinteni egymásra, ahogy ezt te teszed. Urunk, rád bízzuk különösen a gyerekeket, az utolsó kis nemzedéket, akikért aggódunk, a gyerekeinket, az unokáinkat, a kis gyülekezeti tagjainkat. Kérlek, vigyázz rájuk, és add, hogy kicsi lámpásként tudjanak majd tündökölni. Mi pedig jó lenne, ha már nagyobb fényforrások lennénk, hiszen ha Krisztus bennünk van, akkor ő világít. Kérlek, add, hogy ilyenekké váljunk. Jézus nevébe kértük. Amen. Ennek népe, remélem, hogy álltok. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon békességet néked. Amen.